Szeretném bemutatni Fűtő Róbert barátomat. Ő lesz a mai előadó. Robi misszionárius, lelkipásztor, Amerikából érkezett, híres mesterséges...
Már 8 év ezelőtt volt. Magyar vagyok.
Magyar, a Robi magyart Amerikából érkezett. Én nem azt mondtam, hogy amerikai vagy.
Már megmagyarosítottam.
Csak kicsit... furcsán beszél, de csak azért csinálja, hogy azt higgyük, hogy Amerikából jött. És a Robi lesz a mai előadónk, aki egyébként Szent Louisba végzett lelki pásztor, akkor is elmondom. Az édesapja az, aki 56-ba elment ebből az országból, kifele diszidált, a fia pedig visszafele diszidált 10 évvel ezelőtt, vagy 9 évvel ezelőtt. A Robi itt találta meg élete párját, Tündit, aki magyar lány, és ő lett a felesége. És itt telepedtek le, és az az elhívás a Robinak, hogy segítsen bennünket felismerni az Úr Jézust, segítse az embereket eljutni az igazsághoz, és minden munkája, minden szolgálata e körül forog.
Jó, oké, köszönöm szépen. Nagyon jó látni mindenkit a mai napon. Mindig örülünk az új arcoknak, de örülök látni azok az arcokat, amit már pár hónapja nem látunk titeket. Tehát örülünk a mai napnak, egy nagyon érdekes téma vár ránk. Már kaptatok az e-mailt tőlünk, és tudjátok, hogy fogunk beszélni a perfekcionizmusságról, vagy a maximalizmusságról. Nehezen tudom ezt a szót kimondani, de remélem, hogy sikerülni fog a mai napon. És hát szerintem az legyen az első, hogy forduljunk az Úrhoz, és imádkozunk, kérjünk az ő segítséget. Hogy ő szóljon hozzánk tényleg, hogy az Úr Jézus Krisztus legyen a középpontban. Oké. Okay. Minden rendben van, Sanyi? Oké. Okay. Imádkozom. Úr Jézus Krisztus, nagyon jó énekelni, hozzád énekelni rólad, de nagyon nagy szükségünk van az életünkben, hogy te legyél a középpontban. Kérünk, hogy legyél itt a középpontban ennek a mai napnak, ennek a témájának. Én nagyon kérlek, hogy ezek a gondolatokon keresztül megismerhetünk téged. Hiszünk, hogy te vagy az élet forrás, te vagy az élet vize, te vagy az élet kenyere. Nélküled az életünk egy nagy hiába valóság, nem találjuk meg a célunkat. És hiszem abban is, hogy ez az egész előadás és az egész nap egy nagy hiába való, ha de nem szólsz, ha de nem vagy jelen. De hiszünk abban, hogy itt vagy, hiszünk, hogy fogsz szólni, hiszünk, hogy te vagy a csodálatos tanácsos, te látod mindannyiunk a szívünket, hátterünket, életünket, látod ki milyen terheket hord. Én nagyon kérlek, hogy hozd el a te szent lelkedet. Kérünk, hogy ahol szükség van gyógyulásra, hogy kapjon mindenki azt, amire neki szüksége van. Kérünk, így légy velünk, taníts minket, de dicsőségedért Krisztus nevében. Amen. Tehát jó sokan vagyunk, örülök neki. 5 órakor lesz a film, Fehér tenyér, de addig van egy jó pár óránk, hogy együtt tudunk lenni, beszélni erről a témáról. Az én előadásom, néha van 2 előadás, amikor beszélünk egy témáról, a mai napon csak egy előadás van, de egy kicsit hosszú lesz. Jó? De utána lesznek kérdések, és akkor fogom felosztani titeket kis csoportokban, hoztam magammal egy jó pár kérdést, és azokat fel lehet dolgozni kis csoportokban. Tehát a kérdés azzal szeretném kezdeni, hogy mit jelent perfekcionistának lenni, vagy maximalistának lenni. Hát, pár hónap ezelőtt az én kisebbik lányom, Csenge, felébredt, és azt kijelente maminak és Gerinek, hogy én a mai napon tökéletes leszek. És ezt nem tudom, hogy honnan szerezte ezt a gondolatot, de ő neki vágta a napnak, elindult az iskolába, hogy ő ezen a napon tökéletes lesz. És amikor a Tündi mami, a feleségem Tündi elment érte, a Csenge csak rohan felé, sikerült, sikerült! És Tündi el is felejtett, hogy miről volt, hogy mi az, ami drága, mert sikerült. Tökéletes voltam egész nap! Mondtam neki ma reggel, hogy fogom őt használni, mint illusztráció az előadásomban, és kértem, hogy nem baj, hogy használok, mint illusztráció. Nem baj, Daddy, nem baj. De csak azon az egy napon, ő tudja, hogy perfekcionistának lenni az egy nagy teher. Nem mindig megy neki, ugye? Mert mondtam neki, és mi van a mi szívünkben? Hát bűn. Tehát tudja, hogy ez egy nagy teher viselni, hogy minden nap perfektnek lenni. És azt fel kell tennünk magunknak, hogy mi hogyan tudhatjunk a saját életünkben, hogy mi perfekcionisták vagyunk. Hogy lehet felismerni? Milyen jelek vannak, amit elárulja, hogy igen, lehet, hogy én egy maximalista vagyok. Azért, mert az ember gyönyörű szépen fel van öltözve állandóan, és minden ruha tiszta, és ki van vasalva, vagy a táskában rend van. Azt hiszem, hogy több annál, hogy mindig rend van a konyhában például. Akarom, hogy megvizsgáljunk a mi szívünket, hogy mi van a mi szívünkben. Az elmúlt napokban, hogy beszéltem az emberekkel, és mondtam neki, hogy hát gyertek el, szombaton lesz nekünk egy szabad szombat napunk, és arra fogunk beszélni, hogy mit jelent perfekcionistának lenni. És ahogy hallottam a visszajelzést az elmúlt napokban, egyre több ember azt mondta, hogy Magyarországon ez ilyen köztudat, hogy ez egy jó dolog perfekcionistának lenni. Ez így van? Hogy általában ez egy jó dolog? Nem tudom, én ezt több embertől hallottam, hogy valahogy a köztudatban az jó dolog. És ezt el tudom képzelni, mert ez a társadalom, minden társadalom megjutalmazza azok az emberek, akik szépek, ügyesek. Ugye? És nagyon jó munkát végeznek. És igenis, érdemes perfekcionistának lenni. Legalább úgy tűnik. De a mai napon ezt fogunk megvizsgálni. Tehát, senkinek gondoljon, hogy én az ellen beszélek, hogy törekedni kell a minőségre. Én szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy valaki törekszik erre. Nem régóta, többször már beszéltem erről előadásokban az elmúlt hónapokban, ugye, hogy Péter ő épített nekünk egy házat. A Péternek van egy építőipari vállalkozás. És aki burkol neki, itt is szokott lenni, Ablonci Imre, de nem látom őt a mai napon, már többször vezetett kis csoport nálunk. De az Imre, ő burkolta az egész házunkat. A fürdőszobánk, a fürdőszoba, a konyha, nagyon sok csemping van. És amikor az emberek jönnek hozzák, mindig azzal köszöntöm nekik, hogy nézzetek körül, a fürdőszobákban, a konyhában nem fogtok találni egy hibát se. Mert aki burkolt nekünk, ő egy perfekcionista. Hál' Isten! Mert ez nagyon zavarna engem, hogy minden nap kellene látni egy bajt valamilyen csempében. Az Imi egy tökéletes munkát végzett, és nagyon-nagyon hálás vagyok neki. De másik kezén, aki csinálta a mi konyhabútorunk, nem volt perfekcionista, és azt szoktam mondani, aki belép a mi konyhákban, ha nagyon nézel körül-körül, 20 hibát fogsz találni a konyhabútorunkban. És elég nehéz ezt minden nap látni. Ugye van egy magyar mondás, az első házat építed az ellenségednek, a második házat építed a barátodnak, és a harmadik házat építed magadnak. És mi nagyon szeretjük a házunkat. Hál' Isten, tényleg, Péter egy gyönyörű szép házat épített nekünk, de ez a konyhabútor egy pár év múlva ki kell cserélni, mert annyira rossz. Tehát törekedni a minőségre az jó. Hogy az legyen a cél előttünk. Én nem fogok erről ellen beszélni. Sőt, a Fehér Tenyér film beszél erről, a Dongó Krisztiának az életet dolgozza fel. Nem tudom, ki látta ezt a filmet, a Fehér Tenyér. Nem sok ember, Hajnal látta, nagyon jó Hajni, hogy ez egy magyar film, és nem szoktunk nézni túl sok magyar filmeket a filmklubban, de nagyon örülök ennek a filmnek. Dongó Krisztián Debrecenben nőtt fel, és kiment Amerikában, mint tornász, és ez a film feldolgozza az ő életét, mint tornász. És hogy ő igyekezett az olimpiára készülni. Ha valaki akar olimpiai bajnok lenni, akkor ott nincs kecmet, ugye ott kell lenni perfekcionista. Tehát az egy jó dolog, amikor hagyjuk magunkat egy célra. De mi a különbség? Mi a különbség? A mai nap azt fogom állítani nektek, Hogy törekedni a minőségre az életünkben, az nagyon fontos, és nagyon helyén van, és az egy szép dolog. De maximalistának lenni, vagy perfekcionistának lenni, az maga a pokol lehet. Jó? És ezt fogunk feldolgozni. Mi a különbség törekedni a minőségre, vagy maximalistának lenni? Szeretnék először kezdeni, kicsit beszélni magamról. Nem mert szeretek beszélni magamról, mert az előadáshoz illik, hogy az előadó beszéljen magára, hogy ez a téma hogyan érint nekem. Tehát amikor én készülök, akkor én úgy készülök, hogy én hirdetem az igazságot, prédikálok saját magamnak. És amikor én szembesülök ezek a gondolatokkal, mi az, ami megy az én fejemben? Tehát én minden nap találkozok, szembesülök a valósággal. Mi a valóság? Az, hogy például az én kocsim nagyon rendetlen. Amikor idefelé vezettem, miért nem takarítottam ki? Olyan sok por van, borzasztó. Szégyellem magamat. És az ablak törül nem annyira jó dolgozik, és ki kellene cserélni, kipufogó, és szeretem a kocsimat, de kicsit el van hanyagolva. Mi a másik, amit a valósághoz tartozik? Hát én elég rossz kondiban vagyok. Csak nézem magamat, én 42 éves vagyok, azt hiszem. 43. Nem. Már régóta nem foglalkozok a témával, de öregszek. És nem vagyok jó kondiban. Amikor Budapesten éltünk, akkor én kimentem a Margit szigetre, és futottam. Nagyon jó érzés volt, 26 percen keresztül mentem az egész szigeten, de ez már egy másfél éve, és azóta kint lakunk Bíltorbágyon, én egyre rosszabb kondiban vagyok, és nem olyan kondiban vagyok, amilyen kellene lenni. Vagy amikor csak nézem, hogy hogyan beszélek ezt a magyar nyelvet, nekem sokkal jobban kellene beszélni. Ne is beszélünk arról, hogy sokkal jobban kellene írni, vagy olvasni. Annyira szégyellem magamat, amikor írok egy e-mailt valakinek, hogy jaj, mint egy 5 éves gyerek, most borzasztó. Tehát nekem sokkal jobban kellene előre haladni a magyar nyelvtudás. Úgy illik egy előadónak, hogy szépen beszéljen egy nyelvet. Vagy mint lelkész, vagy lelki gondozó. Nekem sokkal jobban kellene ismerni a Bibliát, ugye? Pár nap ezelőtt kérdezte valaki tőlem, és Robi, hogy megy a héber és a görög? Kicsit elfejtettem. De igen, ezt fent kellene tartani. Kellene rendszeresen olvasni héber és görög, de valódi az nem annyira megy most nekem. Elég a magyar. És mint tanár, mint lelki gondozó, nekem sokkal a topon kellene lenni a szakirodalommal. Ugye mindig jelennek cikkeket, könyveket, ami nekem kellene olvasni. Ha akarok fenntartani magamat a biblika teológia területeken, akkor olvasnom kell, hogy mit a nagy tudósok, nagy teológusok mit mondanak, mit írnak. Vagy a lelki gondozásban, vagy az apologetikában. Van nekem egy csomó könyv, ami csak, mikor fogsz engem elolvasni, Robi? És csak ott állnak. És tudom, hogy nekem kellene elolvasni őket, és kellene, igen, kiképezni magamat egyre jobban. Azt is tapasztalom az életemben, hogy mint apa és fér, ugye? Nekem sokkal több időt kellene töltenem a gyermekeimmel. Én úgy szeretek tölteni időt a Cseng és a Harnival, de sokszor észreveszem, hogy bocsánatot kérek, hogy nem voltam itt megint ezen a hétvégén. Vagy mint fér, több időt beszélni, vagy leülni és csak beszélni, tűnni a feleségemmel, ugye? És ezek a dolgok leterhelnek, hogy nincsen elég időm. Sokkal jobb apa, vagy jobb férnek kellene lennem. Vagy ha valaki már fönt volt itt ebben az irodában, nekem van egy irodám, borzasztó rendetlenség van, szégyellem magam, beköltöztök, és ott vannak a dobozok szaneszét, és mikor fogom rendbe tenni ezt az irodát, amit itt van. De vagy az életemre nézve, olyan területek vannak, amin valahogy csak sose jött össze. Én nagyon szeretem pingpongozni, régebben szeretem síelni, vagy úszni, de borzasztó, nem jó síelek. Sokkal jobban kellene volna pingpongozni. Úgyhogy Gábor megvert engem nyáron, páratlan héten a pingpongban. Borzasztó. Nekem sokkal jobban kellene fenntartani ezeket a dolgokat. Miért? Próbáltam egyszer gitárt gyakorolni, ment egy ideig, de én nem tudok gitározni, mint az Adorian. Vagy nem megy. De ha gyakorolnám, akkor menne, csak nem megy. Sok rossz szokások, sok bűn van az életemben, amik azt gondoltam, hogy én sokkal előrébb leszek ezen a megszentelődés úton. Miért vannak ezek a dolgok az életemben? Miért nem tudok jobban adokozni, vagy adni másoknak? Szembesülök, sokszor elég önző vagyok. Miért nem csak tudok adni másoknak, és áldozat hozni másoknak? Sokszor azt tapasztalom, hogy elég türelmesnek tudok lenni, és idegesnek lenni, vagy sietek. És miért van ezek a dolgok az én életemben? Mintha ezek a dolgok nem kellene, hogy ott legyenek. Miért aggodok? Miért félek bizonyos dolgok a jövőre nézve? És szembesülök a valósággal saját életemben, és nem tetszik az az őszinteség. De azt hiszem, hogy mindannyiunknak van a saját valósággal, amivel küzd, ugye? Mindenkinek vannak a dolgok az életében, amiknek nem tetszik. Nem vagyok megelégedve magammal. És ezek a dolgok ellen küzdünk. És ez végül is a kezdőpont mindannyiunknak. És remélem, amikor én még itt beszéltem magamról, mindenki tudott egy kicsit magával foglalkozni. Mik azok a dolgok a te életedben, amit úgy nincsenek a helyén. Tehát mindannyiunk igyekszünk helyre tenni ezek a dolgokat. És ez nagyon-nagyon jó, ugye? Az nagyon jó, hogy én törekszek, hogy én egy jobb apa legyek, vagy egy jobb fér legyek, vagy szakmailag, hogy foglalkozok, igyekszek olvasni, tanulni, készülni. Ezek a dolgok nagyon-nagyon fontos, hogy rendbe teszem az irodámat, rendbe teszem a kocsimat, ne hanyagolom el a testemet. Ezek mind nagyon fontos dolgok, és szeretnék biztatni mindenki, hogy igenis, törekednünk kell a minőségre az életünkben. De mi az a pont, amikor átbillenek a dolgok? Törekszünk a minőségre, de egy nap csak azt kiderül, vagy azt derül ki, hogy én egy maximalista vagyok. Mi az a pont, amit átbillenek a dolgok, és rossz irányba kezd vinni minket? Ez nem egy nagyon egyszerű kérdés. Jó? Nem egyszerű ez a kérdés. És szeretném, hogy mindenki figyeljen az ő szívére. Okay? Tehát vigyázzunk, hogy csak külső jelekre figyeljünk, hogy meg akarja érteni, hogy én valójában én maximalista vagyok, akkor figyelnünk kell a motivációnkra. Figyelnünk kell, hogy mi van a mi szívünkben. Tehát a mai napon fogok beszélni 10 tünetről, amit segít minket megállapítani, hogy én törekszem a minőségre, vagy én egy perfekcionista vagyok. Jó? Most amikor beszélek ezek a 10 tünetről, akarom, hogy úgy halljatok ezek a dolgokat, hogy ha valaki perfekcionista, akkor ez ilyen különböző fokokban vannak. Nem biztos, hogy minden 10 tünet jelen lesz az életedben, jó? Lehet, hogy 10-ből csak 2 vagy 3, de azok nagyon erősen ott vannak az életedben. Akkor vigyázni kell azok a területeken. Tehát különböző fokok vannak, és különböző jelek vannak, amit azt jelenti, hogy nem minden jel lehet, hogy van az életedben, jó? Amit fogunk csinálni, hogy megnézzünk ezek a motivációk, ezek a tünetek, amit mindannyiunkban van, csak megnézzük, hogy mennyire bennünk van, hogy tényleg maximalisták vagyunk, vagy nem. És akkor a végén megnézzük, hogy mi a helyes, vagy mi a jó motiváció. Mi az, amit tényleg kellene motiválnunk, hogy törekedjünk a minőségre az életünkben. Tehát, kezdjünk el, nézzünk meg, mik ezek a 10 tünetek. Az első tünet, hogy valaki maximalista, az, hogy a maximalista mindig kitűz magának ilyen nagyon magas mérce célokat. Ismerős? Én ezt akarom elérni. Ez a perfekcionista úgy nevezünk, hogy egy én központú orientált perfekcionista. Egy én központú orientált perfekcionista. Nem csak kitűz magának magas mérce célokat, de azt gondolja valójában, hogy én ezeket el is fogom érni. Jó? El fogom érni. És az illető nagyon hajtja magát. Nagyon hajtja magát, hogy eléri. Azt gondolj, hogy én irányítani fogom az én saját életemet. És ő tele van elvárások saját magára nézve. Jó? Mintha úgy éli az életét, mintha egy tökéletes mérce alatt éli az életét, és állandóan összehasonlítja magát egy magasabb mércével. Nekem kellene ezt elérni. És mindig kell a legjobbat csinálni. Tehát az ő élet motója, hogy hibátlan kell, hogy legyen a dolgok. Hibátlan. Tehát azt gondolja magáról, hogy terveim vannak, és ezeket meg is fogom valósítani. Nem régóta hallottam a Clinton ügyvédre, most egy kicsit később fogunk erről beszélni, de azért lett a Bill Clintonnak az ügyvédje, mert amikor ő egyetemista volt, amikor tanult, akkor az volt jellemző rá, hogy ő mindent tökéletesen csinált. És neki az volt a legjobb dolog neki, hogy az ő hírneve tökéletes legyen. És ő mindig hajtotta magát, és mindig azt gondolta, hogy ő lesz a legjobb ügyvéd. Majd erre térünk vissza, hogy mi történt a Clinton ügyvéddel. De ezek a gondolatok nem csak mi gerjesztünk magunkról, mint az én kis csengém, hogy ő akart lenni a tökéletes, ő akarja elérni ezeket a dolgokat. De mi az, amit a média mond nekünk? Nézzünk meg a médiát. Ugye a média állandóan olyan képeket adunk, főleg nőknek, hogy legyetek ennyire vékony, legyetek ilyen csinosok, legyetek ilyen szépek, vagy a férfiak, ugye, legyetek ilyen gazdagok, legyetek ilyen ügyesek. És ugye a társadalom megjutalmaz azok az embereket, akik tudnak valamit produkálni. Tehát ez bennünk van, és nagyon hajt minket, hogy igenis legyünk sikeresek. Tehát ez elég egyértelmű, hogy ez a féle vágy, az mindannyiunkban van, de különböző foknál van, fokok vannak bennünk. Másik pont, az, hogy, vagy a másik tünet, hogy valaki perfekcionista, az, hogy nagyon nehezen tud megnyugodni. Miért? Mert csak akkor tud megnyugodni, amikor minden rendben van. De mert perfekcionista, sosincs rendben dolgok, tehát nem tudok megnyugodni. Ismerjük ilyen embereket, ugye? Amikor mielőtt leülsz és tudsz megnyugodni, először ki kell takarítani az egész konyhát. De most már, ha itt tartok, akkor jól lenne kiporszívozni, és akkor tovább megy az egész, és az illető állandóan ideges, stresszel, és nem tud kikapcsolódni. Nem tud abba hagyni a dolgokat. Állandóan hajtja magát. Tehát a másik tünet az, hogy igenis, sose tud megnyugodni, sose tud kikapcsolódni. Ha elmegy szabadságra, akkor az első hét meg mindig feszült, csak a második héten tud kikapcsolódni és elfelejteni a világról. Harmadik jel, kétségben esik könnyen. Kétségben esik könnyen. Valami nem sikerül neki. És amikor valami nem sikerül, akkor a perfekcionista úgy dolgozza fel, hogy ez egy kudarc. Ez borzasztó. És sokszor fekete-fehéren gondolkoznak. A perfekcionisták, ami jellemző rájuk, hogy extrémben gondolkoznak. Fekete vagy fehér. Amikor perfekcionista körülnéz a házon, vagy nagyon nagy rend van, vagy jaj, rendetlenség van mindenhol. Ilyen extrémben néznek a dolgokat. Sokszor a perfekcionistának, ne gondoljunk, hogy egy perfekcionistának, hogy az ő házában mindig rend van, ugye? Én ismerem egy jó pár perfekcionistát, hogy szana szét vannak minden dolgok. Nagyon nagy trehányok. De, ha megkérdezed, hol van ez a csavarhúzó, pontosan tudja, hogy hol van ez a csavarhúzó. És, ha valaki szeretne segíteni, föltakarítani, nem engedi. Mert neki kell irányítani, kontrollálni mindent. Az egy dolog, hogy minden nincsen rendben, de ő nem engedi, hogy senki nyúljon hozzá. És ő pontosan tudja, hogy hol van az a darab papír. Tehát minden tudja, hogy hol van. Tehát, fekete-fehéren látják a dolgokat. És amikor valami nem sikerül, nagyon fekete, nagyon sötét, nagy kudarc. És ezek az emberek olyan nehezen dolgozzak fel a kudarcokat, hogy lehet, hogy ez bevezet a depresszióban, vagy az öngyilkosságban. A Clintonnak az ügyvéde, ő volt az, aki öngyilkos lett, mert kiderült egy botrány, és ő volt a hibás. És ezt nem tudta feldolgozni, mert neki az volt a legfontosabb dolog az ő életében, hogy ő egy tökéletes ügyvéd. Hogy az ő hírneve tökéletes. És amíg kitört ez a nagy botrány, nem bírt ezt a terhet, és öngyilkos lett tőle. Tehát az a perfekcionizmus, amikor nem bírjunk, amikor valamit nem sikerül. Nem bírjuk azt, amikor valamit nem tudok maximálisan csinálni. És ezek a perfekcionisták képesek nagyon kritizálni saját magukat. Képesek nagyon megsajnálni magukat. És amikor ilyen helyzetben vannak, perfekcionisták nagyon nehezen tudnak hozni döntéseket. Mert annyira extrémen gondolkoznak, vagy ez, és vívódnak. Jaj, mit kellene csinálnom? És nem bírják azt, hogy nekem kell dönteni. A feleségem, ez a hajlam egy kicsit benne van. A tündi, olyan értelemben ez a tünet benne van a feleségemben, hogy ő felnőtt a magyar iskolai rendszerben. A feleségem nagyon ért a nyelvekhez, és amikor kiment velem Amerikában, és ott tanultunk a teológián, a tündi tökéletesen megtanulta a görögöt és a hébert. De olyan szinten, hogy ő volt a legjobb az egész osztályban a 60 teológusok között, de nem is tudott angolul beszélni. A professzor tanította őt hébert és angolul a németen keresztül, és úgy tanulta meg az angol nyelvet. És ő tökéletesen csinálta. De ami az a hajlam, ami benne van a tündiben, hogy ő vagy neki vág és csinálja, és tökéletesen csinálja, vagy inkább nem vállalkozok. És ami történt a tündivel, hogy ő nem tudott egy 2 éves diplomát szerezni, mert ő látta azt a sok-sok tantárgyat, amit kellene venni, és a sok-sok házi feladat, és azt mondja, hogy ez csak túl sok nekem. És inkább nem vállalta el, mert ez a hajlom benne van. És ő tudja ezt, és azt szerint kapta a magyar iskolai rendszert, ami nagyon nyomta a tündit, ilyen irányban, hogy tökéletesen csináljon. Negyedik tünet, ami megjelenik az életünkben, vagy egy perfekcionisták az életében, az, hogy szeretne másoknak tetszeni. Szeretne másoknak tetszeni. Ez úgy lehetne nevezni, hogy ez egy más központú orientált perfekcionista. Ugye? Más emberrel foglalkozni, nem csak saját magával. Tehát ennek a perfekcionistának, hogy másoknak a véleménye, másoknak az elvárása, az, amit nagyon motiválja az illetőt, az, amit hagyja. És ez a féle perfekcionista nagyon fél a visszautasítástól. Nagyon fél a konfliktusoktól. Állandóan összehasonlítja magát másokkal. Ha ismersz valaki, aki anorexia. Én már legondoztam egy keresztény lány, aki anorexia. És az egy nagyon-nagyon ördögi kör, ami, ha valaki attól szenved. Nagyon sok nők, lányok nagyon szenvednek az anorexiától. Miért? Az egy dolog, hogy ő akarja irányítani az ő saját testét, de a legfőképpen, amit motiválja, az, hogy mit gondolnak mások rólam. Akarok tetszeni másoknak, másoknak a vélemény, amit irányíti az életét. Tehát az, amit hajtja őt, a perfekcionizmus, hogy ő tökéletesen nézen ki. Ilyen a kategóriában kell tenni ezt a gondolatot, hogy ezek a féle perfekcionisták túlságosan foglalkoznak az illemtannal. Az illemtannal. Az illemtan az nagyon-nagyon fontos, hogy így kellene csinálni a dolgot. Mint amerikai, mi nem annyira foglalkozunk a hagyományokkal, mindenki Amerikában csinálja a dolgot, ahogy akarja, ez a másik extrém, ez sem annyira jó. De ez az illető túlságosan foglalkozik az illemtannal. Nem illik így viselkedni. Nem kellene így viselkedni. Ez miért rossz? Ez miért rossz? Azért, amikor az emberek így gondolkoznak, hogy nem kellene így kinézni a házunk, amikor, ha jön egy vendég, takarítsunk mindent föl, azért, mert ez szégyen motiválja. Mit fognak mondani? Mert nem így kellene, hogy kinézzen. Nem így illik viselkedni. Én nagyon illemtan párti vagyok, nagyon fontosnak tartom, és nagyon jó. Csak amikor az ember túlságosan gondolkozik erről, akkor igazán az, ami motiválja, az a szégyen. A szégyenérzet. És a szégyenérzet egy nagyon hatalmas úr tud lenni. És nem tudom, mennyire figyelted föl magadban, hogy hányszor csinálsz valamit a szégyen miatt. A magyar társadalomban nagyon-nagyon nyomás a szégyentől. És az emberek nem tudnak attól megszabadulni. És olyan, mintha kényszer alatt élik az életüket. Tehát amikor hallod azt a szót, hogy kellene, így kellene, az egy eláruló jel, hogy valaki utal egy magasabb célra. És rátesz ezt a béget, ezt a törvényt a vállodon, hogy neked így kellene kinézned. És a kellene szó, az egy áruló jel, hogy az illető szégyennel téged próbál motiválni. De most a negyedik jel, vagy tünet, a perfekcionizmus, az, hogy másoknak a hibáit észreveszi és említi. Ez egy ilyen másokra nézve perfekcionista. Ugye ez a harmadik féle. Ugye az első ember, ő magára nézve nyomta a saját nyomást az életén, hogy nekem így kellene viselkednem, mert ő próbált célokat elérni, de a másik fajta volt az, hogy másoknak a vélemény, nem az én saját célom, de valaki másnak a cél, ráteszem az én vállam, és az, amit hajt engem, de ez a harmadik fél, ez más. Ő perfekcionista, de nem magára nézve. Ő perfekcionista másokra nézve. Ismerjük én embereket? Én igen. Jó, ti is ismertek, persze. Oké, de hát, amikor a szülő mérgesen ránéz a gyerekére, és olyasmit mondod, amikor tüszensz, takard be a szádat kezeddel. Miért kell ezt mérgesen mondani? Mert a szülő fél, hogy mit fognak mondani a másik, ugye? Mert az illik, amikor te tüsszensz, oda teszed a kezedet a szád elő. Illik? Helyén van? Persze, nagyon fontos. Ha itt van egy orvos, hallhatom egy áment. Igen, nagyon fontos. De miért kell mérgesen mondani? Mert ami van mögötte, a szégyen. Mit fognak gondolni rám, hogy én ilyen szülő vagyok? Vagy valaki vezet egy kocsit vidéken. Nincs egy ház, kilométerek, se egy másik kocsi. De balra így kell fordulni, és az illető balra megy, és a mellette levő ember felszólal, ki kellene tenned az indexedet. Illik kitenni az index. Én kinek kell jelzem? Nincs itt egy kocsi mérföldig, vagy kilométerig. Most ki az, aki azt mondja, ki kell tenni az index? Na, tegyetek fel bár! Ki az, aki azt mondja, ez hülyeség! Kinek akarsz indexelni? Tegyetek fel a kezét! Jó. Ha jól tudom, a magyar törvényben nem csak illik, törvény szerint ki kell tenni az index. Mert illik. Jó. Én azt mondom, hogy nem kell az index. Ilyen emberek, amikor ilyen emberek körül vagy, úgy érzed, hogy sose tudsz megfelelni ezek az embereknek. Úgy érzed, hogy nem vagy elfogadva. Miért? Mert ezek az emberek mindig kiszúrják a hibáidat. Mindig arra figyelnek, hogy mi az, amit nem jó csináltál. A bátorítás... Az úgy hangzik nekik, a bátorítás, hogy én csak szólok, ha valami nem jó. De ha minden rendben van, akkor én nem szólok. Ismerjük ilyenféle bátorítás, ugye? Én szólok csak akkor, amikor valami nincsen rendben. Hál' Isten, hogy lesz nekünk egy szabad szombat, hogy egész nap fogunk beszélni a bátorításra. De ez a rossz alkalmazás. Ez nem jó, mert azt jelenti, hogy csak akkor szólunk, amikor kritikánk van. És amikor ilyen emberek körül vagyunk, akkor úgy érzem, hogy sose lehet megfelelni nekik. Például amikor egy szülő úgy szól a gyerekéhez. A gyerek feltakarított az egész szobát, de ott van egy dolog még, amíg nem vette föl. És mit mond a szülő? Miért van az a földön? És a gyerek, ja, fölveszem. Ugye? Vagy a gyerek hazahozza az osztályozás. Minden rendben van, csak ott van egy négyes. Négyes kaptál a matekban, tessék többet gyakorolni. Ugye? És kiszúrja, mi az, ami nincs a helyén. Ismerik ezt a módszert? Ugye? Jó ez, vagy rossz? Ilyenféle gondolkodás, ez így mi felnevelünk a következő generáció, aki perfekcionisták lesznek. És ezek a gyerekek sérült gyerekek lesznek. Sérült gyerekek lesznek. Ez illető, ő nem bátorít másokat, ugye? Nem bátorít, nem erősít másokat, csak kritizálja. De ez a hatodik eláruló jel, vagy tünet, ha valaki perfekcionista, hogy mindig igazolja magát. Mindig igazolja magát. Fontos, hogy mások elismerik. És fontos az, hogy mások dicsérik. Ez az illető, mert perfekcionista, olyan bizonyítási kényszer alatt éli az életet. Állandóan fel akar mutatni valamit. Hogy nézd meg, hogy én mit csináltam. Nézd meg, hogy én milyen ügyes vagyok. Az illető azt gondolja, hogy teljesíteni kell. Másoknak felmutatni, hogy ő mennyire szuper. Ezek az emberek állandóan versenyeznek másokkal. Ez, lehet, hogy ez egy férfi betegség. Főleg, nem tudom. Azt vettem észre, többször itt Magyarországon, hogy sokszor lelkészek, vagy keresztények nehezen beszélnek az ő szolgálatukról. Ezt már többször tapasztaltam, és lehet, hogy rossz érzésem van. De amikor valaki kérdez tőlem, Robi, hogy vagy, mi újság? Akkor sokszor az az öröm, az a háladás, ami a szívemben van, nagyon könnyen tudok beszélni a filmklubról, vagy a Szabad Szombaton, hogy Isten megáldja a filmklubot, és megmondja, hogy jaj, annyira jó volt a Szabad Szombat és a filmklub, és a beszélgetés annyira jó voltak, és százan voltak, és szuper volt, és látom, amikor mesélek az életünek, valahogy csak kezd nem figyelni. És mintha próbálja megváltoztani a témát. Mert azt gondolja, hogy én most próbálok dicsekedni büszkén. Jaj, jaj. És megváltoztatja a témát, vagy mi a másik, ami jellemző? Kezd keresni valamit. Ja, tényleg, nekem is a múlt hónapon én is valahol mentem, és 150-en vannak, és mit, hogy egy fokkal jobb, magasabb, amit én csináltam. És érzem, hogy most én nem akartam versenyezni vele, csak akartam beszélni a filmklub, és úgy érzem, belevont engem egy versenyben. Mondjál tőle. Ja, én is hozzáteszek még egyet, hogy de nekem, és olyan rossz érzés. Olyan rossz érzés. Miért? Mert ez szolgált, ez nem a saját erőnkből. Mi van az én szívemben? Tényleg hálás vagyok Istennek, vagy büszkélkedek? Mi van bennem? Mi van bennem? Amerikában van egy kifejezés, hogy amikor beszélsz valakivel, hú, az az ember, ő egy name dropper. Tudod, mi ez egy name dropper? Mindig beszél, hú, múlt héten találkoztam a püspökkel. Hú, hát én miniszterelnökkel találkozom, és mindig mondanak fontos embereknek a nevét. Ez egy name dropper. És elég elárul jel, hogy az illető próbálja igazolni magát, hogy ő mennyire fontos. Hetedik pont. Nem csak mindig igazolja magát, de neki mindenkor igaza van. Mindig igaza van. Ő mindent jobban tud, mint bárki. És így értékesnek érzi magát. Mert ő mindent jobban tud. Ő mindenben dönt. Mindenben ő irányít. Ez az illető könnyen veszekszik. Ez nem egy konfliktus kerülő, ez egy konfliktus kezdeményező. Ő szívesen vállalja a konfliktusokat, és ő állandóan harcol az igazságért, ugye? Mert minden fekete-fehér, ő fehér. Ő tudja, hogy mi az igaz. De érdekes, ez az illető mindenkit kritizál, de ő nem tud bírni, ha valaki kritizálja őt. Könnyen megsértődik, és ez a nyolcadik tünet, ha valaki perfekcionista. A perfekcionista állandóan védekezik. A perfekcionista egy nagyon büszke ember, de a legbüszkébb emberben, a szívében igazából a legjobban fél mindenkitől. A legbüszkébb embernek az embernek a legnagyobb kisebbségérzése van. Nagyon bízik magában, de ha valaki kritizálja, hoppá, az nagyon nehezen viseli. Ezek az emberek általában áldozatnak tekinti magukat. Kimossák mindig az ő hibájukat. Mindig kifogásokat talál. Hú, ezt nem kellett volna így csinálnod. Akkor mindig már rögtön kezdenek védeni magukat, és hárítani, hogy valaki más volt a hibás. Ez a féle belső hozzáállás, ez nagyon-nagyon bennünk van. Ádám és Évától örököltünk ezt, ugye? Ádám volt az első, amikor Isten megkérdezte Ádámtól, hogy Ádám, de mit csinálta? Én nem csináltam semmit, ugye? Az asszony, aki deadtál. Tehát Ádám képes volt hibáztatni Istent és Évát. De Éva ugyanazt csinált. Éva, akkor de mit csinál? Én nem csináltam semmit, ugye? A kígyó, ő becsapott engem. Ő a hibás. És ez a féle gondolkodás, hogy nem vagyok felelős az én saját viselkedésemre, ez a liberális féle gondolkodás. A liberalizmusban, hogy senki nem felelős az ő saját viselkedésre. Miért nem? Mi az, ami főleg jellemző a liberális gondolkodásra? Áldozatok vagyunk, ugye? Csinálhatok, amit akarok, mert igazából én nem vagyok a hibás, ugye? Miért viselkedek én, ahogyan viselkedek? A családom miatt. Olyan hátteremből jöttem, hogy a családom, ők a hibások. Vagy nem a családom. A társadalom a hiba, ugye? Vagy lehet, hogy nem a társadalom, a génjeim. A igen, attól vagyok ilyen, mert a génjeim miatt. Tehát mindenkire akarjunk tenni a hibát. És a liberalizmus pontosan ez a probléma. Nincsenek emberek, akik gyilkolnak. Ezek az emberek áldozatok. És sajnálni kell őket. Ha valaki gyilkol egy másik embert, nem szabad őtet ítélni, mert de olyan úgy lennél, ha te nőttél fel az ő cipőben. Nem felelős a cselekedetekre. Ki van mosva? Vigyázzunk erről. Vigyázzunk erről. A kilencedik pont, kilencedik tünet a perfekcionizmusságra. Ez a vallásos perfekcionista. Ez a vallásos perfekcionista. Feltételezem, hogy a legtöbb ember, aki itt van, valamilyen szinten jártok templomban. Nem biztos, azért vagyunk itt, hogy aki csak próbálkozik a kereszténységbe, utána néz, nagyon jó helyen vagytok. De a legtöbb ember, aki itt van, valamilyen szinten formában hisz Istenben. És ez a vallásos perfekcionista ragaszkodik, vagy törekszik betartani az Istennek a törvényét, ugye? Isten adott nekünk az ő törvénye. De ami jellemző erről a perfekcionistára, hogy nem csak ragaszkodik az Isten törvényéhez, ragaszkodik, törekszik egy szent életet élni, azt gondolja, hogy ő be is tudja tartani az Isten törvényét. Máté 5:48, Jézus parancsolta nekünk, hogy legyetek tökéletes. Egyszer kérdeztem itt a szabad szombaton, hányan azt gondoljátok, hogy Krisztus komolyan gondolja azt, hogy legyetek tökéletesek. Hogy ő tényleg parancsolta nekünk, hogy tartsuk be a törvényt. És itt voltunk 100-an, és hányan tették föl a kezet, lehet, hogy itt voltál az a napon, hányan tették föl a kezet, hogy igen, Krisztus azt parancsolja nekünk, hogy tartsuk be. 5 ember tette föl a kezét. Nagyon megijedtem, hogy 5 ember. Ú, Jézus, segíts nekem. Nem akarom senkit becsapni. Én még egyszer felolvasom. Máté 5:48, Jézus tényleg azt gondolja, hogy legyetek tökéletes? Komolyan gondolta ezt? Ezt tényleg parancsolta? Megint csak 5 kéz ment föl. Pedig én szoktam trükkös kérdéseket föltenni, de ez nem volt egy trükkérdés. Tehát lehet, hogy erről tudunk beszélni, amikor vannak ilyen kérdés fellett. De Jézus parancsolja nekünk, hogy legyünk tökéletes, és ez a vallásos perfekcionista komolyan gondolja, hogy én ezt be tudom tartani. És igyekszik. És azt gondolja, sikerülni fog, be fogom tartani minden törvényt. És ez a vallásos ember kezd élni az életét, a tízedet ad, jár templomba minden vasárnap és az ima alkalomokra, és sok-sok jót tesz, mindenkit segít, kezd nagyon sokat szolgálni, és az illető kezd élni az életét, ahogyan kellene. Kellene. Azt gondolja, hogy menni fog ez. Fogok olvasni a Bibliát, fogok sokat imádkozni, és ez a keresztény élet, én fogok tökéletesnek lenni. Én fogom betartani az Istennek a törvényét. És ez az illető egy idő után kezd azt gondolni magára, hogy alapvetően én egy jó ember vagyok. Én egy elég jó ember vagyok. De az az illető csak külső dolgokra foglalkozik. Külsőleg úgy látszik, hogy tényleg egyre jobb. Én nem lopok, nem hazudok, nem csalok, nem dohányzok. Lehet, hogy dohányzok, de ez nem annyira ide tartozik, de én egy jó ember, alapvetően jó ember vagyok. És a külső bűnök valahogy csökkentenek. És azt kezd gondolkozni magáról, hogy minden keresztény így kellene élni, mint én. Én egy jó példa vagyok mindenkinek. És amikor így kezdünk gondolkozni, testvérek, a Galaté level alapján a Biblia azt mondja, hogy ez az ember átok alatt van. Átok alatt van. Mert ő próbál élni a törvény szerint. És becsapja magát. És a Biblia azt mondja, hogy ha akarsz a törvény szerint élni, akkor átok alatt leszel. Tehát erről fogunk visszatérni. A tizedik eláruló jel, vagy tünet, hogy perfekcionisták vagyunk, vagy nem. Hogy a perfekcionista mindig keres egy új valamit, vagy egy új valakit, amitől értékesnek érezheti magát. Mindig keresi a legújabb dolog. Lehet, hogy a munkahely, vagy a karrierem, vagy pénz, vagy a szex, vagy egy kapcsolat, vagy a hatalom, valamit ad nekem, azt a feeling, hogy én egy értékes, fontos ember vagyok. A Biblia úgy nevezi ezek a dolgokat, hogy kincsek. Vannak bizonyos kincsek az életünkben. Azt a szót is lehet használni, hogy bálvány. Hogy ettől szerzem az én identitásomat. Ettől szerzem az én értékemet. Mik azok a dolgok, mik azok a kincsek, ami az életünkben vannak? Mert nagyon nehezen lehet felismerni ezek a dolgokat. Hát az érzelmeink segít minket. Az érzelmek segít minket felismerni, hogy mik azok a dolgok az életünkben, amihez igazán ragaszkodunk. Jó? Például, mikor szoktál félni? Mikor szoktál aggódni? Akkor szoktunk félni vagy aggódni, amikor félünk, hogy valamit elveszítjük. Félsz attól, hogy elveszíted az egészségedet? Félsz attól, nagyon rettegsz, aggódsz, hogy elveszíted a munkahelyedet? Hát abban a mai válság az érthető. Csak az, hogy mennyire félsz, mennyire aggódsz, ugye? Hoppá, elveszítem a... Mit tudom én? Mi az, amire gondolsz? Mi az, ami jut az eszedben? Az egészséged? A pénzed? A hatalmad? Egy kapcsolat? Másik az, hogy mire vagy kire vagy irigy. Az irigység mikor szokott rád törni? Mert amikor látsz valaki másnak a kincse, ami neked nagyon tetszik, az ő kincsét szeretnék. Ugye? Most nem félsz, hogy elveszíted a de kincsedet, most a Gábornak a kincsét szeretnék. Az az irigység. Irigyem a másiknak a szeménységet. Irigyem a másiknak a talentumét, amit van. Irigyem a másiknak a pénze, vagy mit tudom én. Mikor szoktál nagyon haragudni? A harag mikor tör rád? Mi az, amit a harag árul el? Amikor nem kaptad meg a kincsedet. Amikor nem kaptad meg a kincsedet. Lehet, hogy nagyon sietsz, és nagyon pontos szeretsz lenni. És most állsz a dugóban egy fél órát, és fogsz késni, és az egész rend felborult, és ideges vagy, haragszol. Vagy nem kaptad meg valamitől valakit, amit nagyon vártál, hogy dicsérjék, hogy mondanak egy jó szót. Nem mondták, nem kaptad meg, és haragszol. Vagy mi történik, amikor megunod azt a kincset? Hát akkor lecseréled, ugye? Amikor valaki 30 éve házasság, és akkor lecseréli egy fiatalabb nőre, mert megunta a kincsét. Tehát, kis összefoglaló, beszéljünk erről. A perfekcionizmus milyen hatása van az életünkben? Miért is van ez? Egy perfekcionistának a lelkében alapvetően van egy nagy űr. Van egy nagy űr. És ezt az űrt ő próbálja kipótolni. És a perfekcionist azért hajtja magát, hogy ne üresnek érezzen magát. Inkább mindannyiunk, de egy perfekcionista főleg fontos akarja érezni magát. És állandóan igazolja magát. Vagy jó embernek akarja érezni magát, és azért másoknak a hibáit állandóan említi, hogy ő jó érezheti magát, mert ők nem annyira jó, mint én. Vagy szeretve akarja érezni magát, és azért másoknak akar felelni, vagy másoknak akar tetszeni. Értékesnek akarja érezni magát, és azért minden tökéletesnek kell, hogy csinálja. Az egész, ami az alapnál van, az, hogy van egy nagy identitás zavar a lelkünkben. És fel kell tennünk a kérdés, az, hogy megéri-e perfekcionistának lenni? Megéri maximalistának lenni? És azt szeretnék mondani, hogy maximalistának lenni nem éri meg. Nem éri meg állandóan saját magadat kritizálni. Kritizálni saját magát, vagy kritizálni másokat. Az én saját életemből kijönni ezek a dolgokból, az apukám úgy nevelt minket, hogy sokszor ránk kiabált, amikor valamit rosszul csináltunk. És sokszor dolgoztunk az apukámnál, és rengeteg ilyen sokszor szögeket kellett vernünk, és akkor minden kisfiú, nem mindig tökéletesen eltaláltam azt a szöget, ugye? És akkor hallottam az apukám, mit csinálsz, Robi, hagyd mutassam, hogy kell csinálni. Oké, jól csinálja. De sosem felejtem el, amikor kb. 20 éves voltam, egy nyáron, mint keresztény, segítettem egy másik keresztény felépíteni egy nagy gyerek játszótereket. És ott ketten voltunk, és akkor éppen beszélgettem ezzel a tulajdonossal, és akkor vertem egy szöget, és rosszul ütöttem, és a szög elrepült. És olyan, bocsánat, elnézést kérek, és csak rám néz, hogy idegbeteg vagy, mi ez, semmi gond. Én neurotikus viselkedésem, hogy elnézést, bocsánat, mint úgy látom, azonnal fog megverni, vagy valamit. Ezek a dolgok berögződnek, ahogy a szülők nevelt minket. Nagyon sok-sok mindent itt előjön. Perfekcionistának lenni depresszió hajlamosok, öngyilkosság hajlamosok. A kapcsolatok tele vannak konfliktusokkal. És a saját lelkben egy nagyon nagy, mély megelégedetlenség. És hogy mondtam az előbb, a Galatai levele úgy összefoglalja, hogy ha valaki ezen az úton akar járni, hogy én egy perfekcionista akarok lenni, akkor a Biblia azt mondja, de életed egy átok alatt van. Egy átok alatt van. Tehát akkor mi a helyes út? Mi a helyes út? Mert azt mondtam az előbb, hogy nem szabad lemondani arról, hogy a minőségre törekszünk. Tehát hogyan lehet törekedni a minőségre, hogy ne essünk a perfekcionizmusnak a csapdájában? Az, hogy elfogadjunk az Istentől az ő feltétel nélküli szeretet. Hogy átéljünk, és hogy tapasztaljunk hitáltal, hogy az Isten engem szeret. Annak ellenére, hogy vannak hibáim az életemben, annak ellenére, hogy vannak problémáim az életemben, rossz tulajdonságaim, bűneim, hittel tudom azt elfogadni, hogy Isten engem szeret. És fontosnak tart. És értékesnek tart engem. Tehát, amikor az ember nem csak érzi, de tudja, hogy szeretve van, akkor sokkal jobban tud teljesíteni. De amikor olyan emberekkel van körül, aki nem fogadja el és állandóan kritizálja, az az illető nem tud cselekedni, nem tud csinálni olyan jó. A teológia elnök Brian Chappell mesélt arról, amikor ő 20 évesen dolgozott egy újságnál. És úgy az újságírók tudjátok, hogy milyen gyorsan kell gépelni a dolgokat. És amikor a főnök bejött a szobába, olyan nagy görcs volt mindig a gyomorban, hogy jaj, itt van a főnök, és hirtelen lebénult, és nem tudott gépelni. És a főnök jön a háta mögött, és nem tudott gépelni, mert annyira várta, hogy mindjárt fogja mondani. És ének vagyunk. A saját életemben azt tudom, azt nagyon többször tapasztalom, amikor a valaki körül vagyok, és érzem, hogy ez az illető elfogad engem, sőt, szeret engem, valahogy én sokkal jobban tudok beszélni magyarul. Sokkal kevesebb a hibáim. De amikor olyan ember van körülöttem, aki állandóan kritizál engem, előadó vagy, így beszélsz magyarul. Nem illik, ez borzasztó. Sokkal neked sokkal jobban kellene beszélni magyarul. És úgy jön a szégyenérzet. Akkor én kezdek dadogni. Alig tudok beszélni. De amikor tudom, hogy a másik élet látja az én hibáimat, de szeretve vagyok, akkor én sokkal jobban tudok. Sokkal könnyebben jön. Tehát mi ének vagyunk. Nekünk szükségünk van, hogy átéljünk, hogy szeretve vagyunk. A feltétel nélküli szeretetet. Tehát, testvérek, szükségünk van, hogy megalapozzunk az identitásunkat. Szükségünk van, hogy egy erős talaj legyen a lábunk alatt. És ez az erős talajnak három forrása van. És ezzel szeretnék befejezni. Ez a három talaj, ez a három forrás egy jó identitásnak, az micsoda? A teremtés, a megváltás és a megdicsülés. Nézzük ezt meg, ezeket meg gyorsan. A teremtés. Mindannyiunk az Isten képmására vagyunk teremtve, ugye? Van egy Isten, aki teremtett minket, aki ismer minket, és azért mindannyiunk fontosak vagyunk Istennek. Mindannyiunk értékesek vagyunk Istennek. A Francis Schaeffer így szokta mondani, hogy nincsenek kicsi emberek. És a Francis Schaeffer úgy tudott bánni egy lebénült emberrel, vagy egy kisgyerekkel, és egy miniszterelnökkel. Nem változott az ő hozzáállás az illetőhez. Nem volt személyválogató. Ugyanúgy beszélt egy kisgyerekkel, és egy miniszterelnökkel. Igen. Mert a másik ember értékes. Honnan szerezte ezt az értéket? Mert valamit tudod felmutatni, produkálni, nézd meg, hogy milyen ügyes volt? Dehogy is. Ez Isten adja. Ez Istentől van. És azért egy hajléktalan ember is értékes. Ha nincsen Isten, akkor nincs alap, hogy te értékes vagy. Te csak egy gépnek az alkatrésze vagy. És ha nem tudsz valamit felmutatni, produkálni, akkor vessünk innen ezt a rossz alkatrészt. Hozunk egy másikat ide, ami jobb, ami fiatalabb. Ha nincsen Isten, akkor nincs alap, hogy az ember értékes. Higgyetek el! Az evolúció, vagy a materialista szemlélet elrontotta az embereknek az identitását. És az identitáson kezd helyreállni, amikor tudjunk felfogni, hogy van egy teremtő Isten, aki megteremtett engem, és szeret. És én értékes vagyok neki. És fontos vagyok neki. És nem csak fontos, nem csak értékes, mindannyiunk tiszteletre méltóak vagyunk. Hogy tiszteljünk egymást. Mert te képviselsz Istent. Mert az ő képmására vagy teremtve. És ugyanígy kapcsolódik, hogy mert az Isten mindannyiunk az ő képmására után teremtett minket. Ő adott mindannyiunknak talentumokat. Adott nekünk mindannyiunkat ajándékokat. Az egyik tud gitározni, és énekelni, és egy csomó dolog, amit az Adorján tud csinálni. Sok talentum adott Isten neki. Mások ügyesek, szuper memóriájuk van. Vannak emberek, akik foglalkoznak kémiai, fizikai, írják a PhD, mint Levente, és ezek az emberek ügyesek. De mindannyiunknak vannak talentumok. És mi az a talentum, mi az az ajándék, amit Isten helyezett benned? És az egész életünk arra kellene szólni, hogy látom ezt a kincset a másik emberben, és azt akarom kihozni, és azt segíteni neki fejleszteni, és azon az úton járni, hogy ez szerint éljél az életedet, és ez a talentum, a játékok szerint szolgáljál, mert ez, amit fog adni neked sok-sok örömet. És az a hihetetlen, hogy annyira nem egyformák vagyunk. Mindenki kapott talentumokat Istentől. Én sokszor úgy vagyok vele, hogy én azért lettem lelkész, mert más nem tudok csinálni. Más nem értek hozzá. Jönnek hozzám a vízszerelők, nem értek hozzá. Jönnek hozzá a villanyszerelők, azt sem értek hozzá. A kocsiszerelők, azt sem értek. Én nem értek máshoz, csak ehhez. Szokták mondani ez a lelkészek, hogy neked lelkész kellene lenni, mert máshoz nem értesz. Hát én vagyok. Én vagyok. De ez Isten valahogy ezt adta nekem. És én nagyon-nagyon szeretem csinálni. De mindannyiunk ének vagyunk. Kell keresni. És kell segíteni egymásnak fejleszteni. Az egy tragédia, ha valaki sosem tudja ezt felfedezni és használni. Az az élet egy tragédia. Tehát, mert az Isten teremtett minket, fontosak vagyunk neki, neki terve van az életünkkel, mindannyiunknak célja van az életünkkel, és nem vagyunk áldozatok. Képesek vagyunk dönteni és cselekedni. És nem csak az, hát én így születtem, hát ilyen volt az én hátterem, hát te nem tudod, milyen nehéz családhelyzetből jöttem, és csak áldozatként leélni az életedet. És mindenki mást hibáztatni. Nem. Mert az Isten teremtett minket, azt mondja, hogy kelj föl, legyél bátor, és menjél, és cselekedjél, és döntsél, mert felelős vagy az életedre. A másik dolog, amire alapozunk az identitásunkat, hogy ne essünk a perfekcionizmus csapdában, az a megváltás. A megváltás. Nem csak a teremtő Isten szeret engem, és megteremtett engem, de a megváltó Isten, az Jézus Krisztus meghalt, értem. És az ő drága vérével megvásárolt engem. Azért értékes vagyok, mert Krisztus drága áron megvett minket. Amit azt jelenti, hogy annak ellenére, hogy én milyen vagyok, nem tudom betartani az Istennek a törvényét. Testvérek, az egy dolog gyönyörködni az Isten kegyelmében. De nem érthetjük meg az Istennek a kegyelme, ha nincsen törvény. És mint keresztények, az Isten törvény ránk vonatkozik. Ez is Isten kér tőlünk, igenis, legyél tökéletes. Nem engedte el a törvényt. Senki ne essen abban a csapdában, hát én igyekszek jó keresztény lenni, de valahogy nem megy, de nem baj, mert úgyis kegyelem alatt vagyok. Nem. Nem így van. Isten azt mondja, igyekezzél, törekedjél a szent életre. Magas a mérce? Nagyon magas. El tudjunk érni? Soha. De ez Isten kegyelmes. És az Isten azt mondja, hogy Robikám, annak ellenére, hogy milyen vagy, és én mindent már láttam. Borzasztó. Én szeretlek. Elfogadlak. Úgy, ahogy vagy. Legyél őszinte, és csak mondd el, mi van benned. És amikor az ember azt átéli, hogy tényleg Isten úgy, ahogy vagyok, annak ellenére, hogy ilyen mocskos dolgok tudok csinálni, de szeretsz engem? Igen, Krisztusban szeret engem. Mindannyiunk vágyakozunk a tökéletességre. Miért? Mert az Isten így teremtett minket. És valahogy emlékszünk az Édenkertre, hogy milyen volt. De mi elrontottunk mindent. De aki Jézus Krisztusban van, és ha te itt vagy, és te itt ülsz, és te hitáltal elfogadtad az Úr Jézus Krisztus, mint a te megváltó, ő nem csak megbocsájtotta a te bűnédet. Testvérem, nagyon jó hírem van. Ő úgy lát téged most, hogy de tökéletes vagy. Hitálta. Mert a Jézus Krisztusnak az igazsága rajtunk van. És az Isten lát minket Jézus Krisztus véren keresztül, és ő megmosott minket. Megmosta, mi az, ami elmosta, az olyan furának hangzik. Megmosott engem az ő vérével? Hula. Ő megmosta a lelkiismert futalásunkat. Elmosta a szégyent. Elmosta a félelem. Nem kell görcsölnünk. Isten engem szeret, és elfogad, mert Krisztus meghalt értem. Testvérek, mindenki tegyen föl saját magának ezt a kérdést, hogy te tudsz megnyugodni Krisztusban? Hogy ő tényleg megváltott téged, és tényleg szeret téged, és ő előtte már igaz vagy, és nem kell igazolnod magadat, nem kell mindig igaznak lenned. Tönkre teszed a kapcsolataidat. Ha nem tudsz abban megnyugodni, hogy Krisztusban én tényleg igaz vagyok, és tényleg Isten gyönyörködik bennem. Nekünk nem csak teremtő Istenünk van, megváltó Istenünk van. És ő azt mondja, hogy fűtő Robikám, de értékes vagy nekem. Úgy, ahogy vagy, szeretlek. Annak ellenére, hogy nem tudsz villanyt szerelni, se kocsit, se többi, se többi. És tudom felsorolni egy jó pár dolog. Még egy pár gondolat. Isten motivál, nem jó szó. Isten inspirál minket, hogy törekedjünk a minőségre szeretetből, hogy ő elfogad minket. És nem, ez nem egy kifogás, hogy én lusta lehetek. Ez inspirál, hogy a legjobbat legyünk. És szerintem a legjobb film, ami kihozza ezt a különbséget. Tegyétek fel a kezdetek, ha láttatok azt a filmet, hogy a tűzszekerek. Biztos nagyon-nagyon sokan láttatok. Nagyon sokan. És ez a film feldolgoz egy igaz történet a Harold Abrams és az Eric Liddell között. Ők két futók voltak Angliából. És mind a kettő futottak az olimpiában. És feldolgozta az ő életüket, hogy kívülről úgy, tök ugyanúgy néztek ki. Fehér ruhában voltak, fehér angol futók. De ami zajlott le az ő lelkükben, ezek olyan fekete-fehér, két különböző emberek voltak. A Harold Abrams azért futott, hogy ő legyen valaki. Hogy az emberek elismerik, hogy az ő élete ne legyen céltalan, értéktelen ember. Ő azért futott, hogy elismerik, hogy ő érték legyen. És azt mondta, nekem van 8 másodperc bebizonyítani, hogy én valaki vagyok. És annyira görcsölt a verseny előtt, hogy nem igaz. De ez Eric Liddell keresztény volt. És mi az, ami motiválta őt? Ő miért futott? Ő azért futott, mert azt mondta, hogy amikor én futok, olyan érzésem jön rám, hogy most Isten gyönyörködik bennem. Mert tudom, hogy ő az, aki úgy teremtette engem, hogy gyorsan futok. És én nagyon szeretek futni. Én ehhez értek. Erre születtem. És amikor futok, tudom, hogy ő csak gyönyörködik, mert én az ő fia vagyok. És ez, amit inspirál engem, hogy minél gyorsabban futok. És hogy kiképezzem magamat. Hogy a legjobb futó legyek, az ő dicsőségére. És amikor ő futott, nem görcsölt. Megnyerte az aranyat, de nem görcsölt. Értek a különbség? Mert értékes vagyok, tudok futni. És nem keresni az én identitásom valamiben vagy valakiben. Mert ez az átokra visz, a másik az áldásra visz. Tehát testvérek, törekedjünk a tökéletességre. Isten ezt kér tőlünk, hogy mi keresztények igenis minőségi munkát csináljunk. És amikor tudjunk azt szerint élni, amit az Isten teremtett minket, ez az igazi szabadság. aki ezt már átélte, tapasztalta, hogy én azt csinálom, amire voltam teremtve, és az Isten szeret engem, akkor az az igazi szabadság. És ez, amit én kívánok mindannyiunknak. Ez volt az első kettő, teremtés, a megváltás, és mi a harmadik? A megdicsülés. A megdicsülés hogyan tartozik ide? Az, hogy testvérek, egyszer a közeljövőben majd tökéletesek leszünk, ugye? A mennyben majd tökéletesek leszünk. Az Isten meg fogja változtatni a mi testünket, ő most is megszentel minket, ő most is dolgozik az életünken, de majd valamikor, majd a mennyben mindannyiunk, aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, tökéletesek leszünk. Hasonlítani fogunk az Úr Jézus Krisztusra. Alig várjunk, hogy az hogy fog kinézni, az mit jelent. Amit azt akarom mondani, hogy mindannyiunkban van egy vágy a tökéletességre. Mindannyiunk ösztönösen akarjunk tökéletesnek lenni. Az Isten teremtett minket az öröki valóságra. És mi hajtjuk magunkat. És szeretném biztatni minket, mindenkit, hogy az Úr Jézus Krisztusban tudjunk megnyugodni. Alapozunk az életünket igaz, erős identitáson. És törekedjünk a minőségre. Amen.